Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ma is a magyar megmaradást szolgálja, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a március 15-i állami kitüntetések átadásán Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte, végignézve a magyar történelmen, annak nagy korfordulóin látható, hogy mindig ugyanaz a feladat áll a nemzet előtt. A magyar megmaradáshoz két dolgot kellett egyszerre megtenni. Egyfelől mindig a nemzeti szuverenitás megteremtése, visszavétele, megtartása, másfelől a szükséges társadalmi átalakulás volt a feladat, összegzett. Március 15-én nehéz nem másra gondolni, mint az ország függetlensége és a polgári Magyarország eszméje, amelyhez mérten mérjük azoknak a teljesítményét, akiket ma elismerünk, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten állami elismerések és életmentő emlékérmek átadásán. Navracsics Tibor köszöntőjében azt mondta, a független és polgári Magyarország eszméje azt mutatja számunkra, hogy akkor tudunk megmaradni Európában, csak akkor tudjuk biztosítani helyünket Európában, ha átlag feletti teljesítményt nyújtunk. Az 1848-as márciusi forradalom a magyar történelem valaha volt legszebb napja, amikor a márciusi ifjak maroknyi csoportja vezetésével a nemzet magára ébredt és lerázta rabláncát, mondta Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár, az újpesti két tanítási nyelvű műszaki technikum ünnepi rendezvényén. Lassan 18 évtizede minden tavaszunk erre a nagyszerű napra virrad, ám érezzük és tudjuk és tudatosítani kell, hogy a birodalmak nem tűntek el, máshol van a székhelyük, de működésük logikája semmit sem változott. A felsőbbrendűség, a szolgaság és az internacionalizmus halálcsillagai, fogalmazott az államtitkár. Minden jeles nap a hétköznapi hősökről is szól. 1848 forradalmárjai pedig hétköznapi emberek voltak. Eltérő származásúak és nemzetiségűek, de közös volt a hitük, a hazaszeretetük és a felelősségvállalásuk, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Fülöp Attila, az Országos Polgárőr Szövetség március 15-e alkalmából tartott ünnepségén azt hangsúlyozta, hogy hősökre ma is szükség van. Kellenek hiteles emberek, akik megvívják a harcot az általuk képviselt ügyért, ezáltal pedig előrébb viszik a történelem folyását. Az Európai Unió nagyon hamar elszigetelődhet a világpolitikában, ha a tagállami és brüsszeli liberális vezetők tovább akadályozzák az ukrajnai béketárgyalások sikerét, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rómában. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, a Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettessel folytatott tárgyalását követően, hogy most újra megerősítést nyert, hogy szövetségesekként azonos álláspontot képviselnek a ma Európát érintő legfontosabb kérdésekben. Elutasítják az illegális bevándorlást, minél előbb békét akarnak Ukrajnában, a családok védelmére helyezik a fő hangsúlyt. Kiemelte, hogy soha olyan közel nem volt még az ukrajnai béketeremtés lehetősége, mint jelenleg, ami annak köszönhető, hogy Donald Trump, amerikai elnök, közvetlen tárgyalásokat kezdett Oroszországgal, aminek fontosságát a magyar kormány immár 3 éve hangoztatja. Rövidesen megkezdi működését a trieszti kikötő magyar tulajdonú része, ami teljesen új lehetőséget nyújt a hazai exportőr vállalatoknak a kivitelük rugalmasságát, gyorsaságát tekintve, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rómában. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, a Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettessel folytatott tárgyalását követően, hogy hosszasan egyeztettek Magyarország trieszti kikötő részéről is, az ugyanis hamarosan megkezdi működését. Végül az időjárásról. Délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható esőzápor. A Nagykanizsa záhonyvonal szélesebb sávjában lesz a legtöbb. A délkeleti tájakon a legkevesebb csapadék. Egyre inkább északira, északkeletire forduló szél a nyugati határvidéken és az északkeleti területeken élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 8 és 15 fok között alakul, de az északi határszélen néhol 6-7, délkeleten 16-20 fok is lehet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa állapota továbbra is stabil. Tortát kapott az egészségügyi dolgozóktól. Pasolini atya csütörtöki lelki gyakorlatos elmélkedései a több életről és az örök nyugalomról. Lezárult a római kúria nagybőti lelki gyakorlata. Az örök lét állampolgárai vagyunk. Parolin bíboros. Imádkozzunk a pápa egészségéért, és keressük a békét kapcsolatainkban.
A pápa állapota továbbra is stabil. Tortát kapott az egészségügyi dolgozóktól. Kis ünnepléssel kedveskedtek a kórházban Ferenc pápának, Péteri szolgálata megkezdésének 12. évfordulója alkalmából. Gyertyákkal díszített tortát kapott az ő tápoló dolgozóktól. Pénteken reggel arról tájékoztatott a Szentszék, hogy a pápa jól pihent éjszaka, folytatja a kezeléseket. Csütörtökön délután meglepetéssel készültek a Szentatyának a Gemelli Klinika egészségügyi dolgozói, akik február 14-e óta segítik gyógyulását a kórházban. Kis ünnepséget tartottak neki megválasztása 12. évfordulója alkalmából. Tortát kapott gyertyákkal a tetején. Délután a Szentatya az internet segítségével bekapcsolódott a római kúria nagybőti lelki gyakorlatába, amelyet a vatikáni 6. pálteremben tartanak. Ezután folytatta a légzőszervi gyógytornát. Folytatódik az éjszakai nem invazív, maszkon át történő gépi lélegeztetés, amelyet nappal orrkanülön keresztüli magas áramlású oxigénterápia vált föl. A pápa klinikai állapota továbbra is stabil az összetett kórképen belül. Péntek este várható az újabb orvosi jelentés. A szerdán megjelent hírekkel kapcsolatban, miszerint a pápa májusban Nicceába, a mai Törökország területén fekvő Izmirbe utazna, a Szentszék sajtóközpontja közölte. Tanulmányozzák az utazás lehetőségét, de soha nem jelentették be azt.
Voce mentesi al cordione. Pazolini atya csütörtöki lelki gyakorlatos elmélkedései a több életről és az örök nyugalomról. A római kúria lelki gyakorlatának utolsó teljes napján a pápai ház szónoka a Jézus szándékolta teljesebb életről és az örök nyugalomról emlékedett, amelyeket a Szent Atya a Gemelli klinikán online követett. Jézus ajándékként kínálja elfogadásra az örökké valóságot, nem pedig olyan dologként, amit úgy kell megszerezni. A gazdag ifjú evangéliumi története rámutat arra az ellentétre, amely azok között van, akik az örök életet jutalomként értik, és Krisztus meghívása között, hogy engedjenek el minden biztonságot az ő követésében. Az ifjú képtelen elszakadni a gazdagságtól, ezért szomorúan távozik. Péter ekkor megkérdezi, hogy mit kapnak azok, akik érte mindent elhagynak, mire Jézus örök életet ígér azoknak, akik teljesen rábízzák magukat. Az elszakadás nehézsége mindannyiunkat érint. Félünk elhagyni azt, ami kedves számunkra, még akkor is, ha maga az élet kényszerít rá. Jézus arra kér, hogy elővételezzük ezt az átmenetet azzal, hogy az örökké valóságot már most jelen valóvá tesszük. A szónok a fiatalon elhunyt olasz édesanya, Isten szolgálója Chiara Corbella Petrillo példájára utalt, aki bizalommal nézett szembe betegségével, és ez azt mutatja, hogy már itt a földön is lehet teljes mértékben Istennel élni. Nem lemondásról van szó, hanem arról, hogy intenzíven, a hamis biztonságtól mentesen éljünk. János evangéliumában Jézus önmagát pásztornak nevezi, aki bőséges legelőkre vezeti juhait. Az ő hangja arra ösztönöz, hogy lépjünk ki a félelem karámjaiból, hogy rátaláljunk az igazi életre. Ez a bőség a kenyérszaporítás jelében nyilvánul meg, mert ami elégtelennek tűnik, az Jézus kezében túláradóvá lesz. A tömeg azonban félreérti a csodát, csak az anyagi kenyeret keresi anélkül, hogy felfogná egy mélyebb táplálék jelét, emelte ki a szónok. Jézus megmutatja, hogy ő maga az élet igazi kenyere. Testének és vérének vétele azt jelenti, hogy részt veszünk az életében, és az ő életét, mint a sajátunkat fogadjuk el. Az eukarisztia nem csupán egy rítus, hanem egyesülés Krisztussal, amely átalakít minket. János apostol az alapítás elbeszélése helyett a lábmosást emeli ki, jelezve, hogy az igazi Isten tisztelet a kölcsönös szolgálatban nyilvánul meg. Az örökké valóság nem távoli illúzió, hanem valóság, amely akkor valósul meg az életünkben, amikor megtanuljuk bizalommal felajánlani azt a keveset is, ami a miénk. Isten szemében a szeretet minden gesztusunknak végtelen értéke van. Minden örökké valóbbá válhat. Csütörtök délutáni 9. elmélkedésében a kapucinus szónok az örök nyugalomról emlékedett. Az örök élet egy ajándék, amely már jelen van, de gyakran küzdünk azzal, hogy megértsük ennek egy alapvető aspektusát, a pihenést. Gyermekkorunktól kezdve szoktuk hallani az imát: adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjál békében, amen. Az örök nyugalmon alapuló örökké valóság gondolata csalódást kelthet, mintha az élet végtelen alvással érne véget. Ez a felfogás azonban egy mélységes félreértésből fakad, mert mi a nyugalmat csak tétlenségnek tekintjük, míg a Biblia felfogása szerint ez a teljesség és a beteljesedés feltétele. Maga Isten is megélte ezt a nyugodalmat, amikor Jézust a keresztről levéve sírba helyezték. Ez a pillanat nem terméketlen tehetetlenség, hanem egy mű beteljesedése, ahogyan egy ősi nagyszombati homília elbeszéli: Isten meghalt testben, és alászállt, hogy felrázza a pokol országát. Krisztus megpihen, de mégis titokzatosan cselekszik, kiszabadítja az alvilág fogjait. Ez arra tanít bennünket, hogy a nyugalom nem azt jelenti, hogy haszontalankodunk, hanem azt, hogy képesek vagyunk bizalommal befogadni az időt anélkül, hogy végtelen és terméketlen aktivizmusba esnénk. Ma a pihenés elhanyagult luxus, állapította meg a szónok. olyan társadalomban élünk, amely megköveteli tőlünk, hogy mindig aktívak legyünk, mindig kapcsolatban állók és mindig produktívak legyünk. Mégis minél több lehetőségünk van, annál kevesebbet tudunk igazán pihenni. A szolga példázata ellenben, aki a munka után nem vár jutalmat, hanem elfogadja, hogy megtette, amire a hivatása szól, fontos titokra tanít bennünket. Amíg a teljesítmény megszállottságában élünk, soha nem fogunk megnyugvást találni. Csak azt tud végre békében megnyugodni, aki igazán elfogadja saját korlátait. Az igazi pihenés ugyanis nem tétlenség, hanem szabadság. Ez az az állapot, amikor már nem kell semmit sem bizonyítanunk, mert megengedjük magunknak, hogy Isten szeretete átöleljen bennünket. Ez az a belső béke, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kimondhassuk, aki ugyanis belép nyugalma országába, az megpihen minden munkájától, mint ahogy az Isten is megpihent a magáétól. Jól élni a nyugalomban azt jelenti, hogy az örök életre edződünk, megtanulunk félelem nélkül élni, elengedjük a felesleges dolgokat is, és bízunk abban, hogy Isten már munkálkodik bennünk. Az igazi nyugalom belső békességet jelent, amelyet nem eredményekben mérünk, hanem abban, hogy képesek vagyunk befogadni azt, amit az élet ad nekünk. Ez nem menekülés, hanem egy módja annak, hogy megtanuljunk intenzívebben szorongás nélkül élni. Nem passzivitás, hanem aktív bizalom, amely felszabadít bennünket a szeretetre. Ahogy János apostol tanítja, a szeretetben nincs félelem, a tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Végül az örök élet nem egy távoli cél, hanem egy már bennünk növekvő valóság. Már most arra vagyunk hivatottak, hogy megéljük azt. Zárt a csütörtöki emlékezését Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka.
Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza.
Lezárult a római kúria nagybőti lelki gyakorlata. Az öröklét állampolgárai vagyunk. Pénteken délelőtt a 6. pálteremben tartott utolsó 10. elmélkedésében Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka arról az átalakulásról beszélt, mely az örök élet reményében minden fájdalmat, örömöt átlényegít, és már a jelenben megízlelteti velünk az örök lét csodálatos ajándékát. Március 9-e és 14-e között zajlott a Vatikánban a római kúria nagybőti lelki gyakorlata, amelyen Pasolini atya az örök élet reménységéről tanított. Ferenc pápa Gemelli klinikáról online összeköttetésben csatlakozott az elmélkedésekhez. Záró előadásában a pápai ház szónoka a benső megújulásról, a bizalomteljes ráhagyatkozásról beszélt, melyet megédesít az a valós tény, hogy sorsunk az örökké valóság. Az élet a maga szépségével és nehézségeivel egy kulcskérdés elé állít minket. Mi értelme van földi zarándokutunknak, ha mindez egyszer véget ér? Az örök élet reménysége nélkül a valóság súlya összenyomhat, vagy cinikussá tehet, a beletörődés felé lökhet minket. Szent Pál azt javasolja, hogy tekintetünket függesszük a láthatatlan dolgokra, melyek örökösek. Az emberiséget utoléri a testi hanyatlás, de van egy benső megújulás, ami nap-nap után végbe megy. Mindaz, ami eltűnni látszik, valójában egy nagyobb sorsra érdemes. Isten a feltámadásra teremtett minket. Ez pedig nem utópikus álom, hanem a teljességre hívott lét természetes logikája.
Sulla croce abbiamo visto la mano di Dio che finiva di fare un disegno di amore per noi, il mistero della sua volontà.
Krisztus keresztjének és feltámadásának misztériumában Isten beteljesítette szeretett tervét. A megfeszített, látszólagos kudarca valójában az Atya kinyilatkoztatása, aki nem mond le gyermekeiről. Ez azt jelenti, hogy életünk nincs a véletlenre bízva, hanem egy örökbefogadási és megváltási terv része, mely szeretett gyermekekké tesz minket, akiknek a sorsa az öröklét. Mindaz, amit megélünk, Örömök, fájdalmak, sikerek és kudarcok egy folytonos átalakulás részét alkotja, mely a maghoz hasonlóan elhalva új életet hoz létre. Így a mi sorsunk is, jól lehet, át kell haladnunk a halál korlátján, egy új és dicsőséges élet. Pazolini atya megállapította, ez az átalakulás nem csak jövőbeli, hanem már most elkezdődik. Az eukarisztiában ugyanis egy titokzatos csere megy végbe. Mi felajánljuk életünket Istennek, és cserébe magát Krisztust kapjuk, aki átalakít minket az ő szeretetében. Minden egyes szentmisében egész létünket magába fogadja Krisztus élete, és elviszi magával az atya elé. Ez nem egy jelképes rítus, hanem személyünk valódi átalakulási folyamata, melynek révén már a jelenben részesülhetünk az örök életből. Nem tudjuk pontosan, hogyan végződnek majd a dolgok, de tudjuk, hogy amik leszünk, csírájában már bennünk van. Nem a semmi lesz az osztályrészünk, hanem egy reményteli jövő vár ránk. Ez a bizonyosság mindent megváltoztat. Az életünk nem egy értelmetlen film, hanem egy olyan mű, amit egy rendkívüli rendező írt és rendezett, aki arra szólít, hogy tekintsünk az örökké valóságra, és haladjunk felé bizalommal. Ez valós tény. Isten gyermekeket alkotott, és ezek között vagyunk mi is. A szeretett tervről szóló jövő továbbra is csak részlegesen tárul fel előttünk. Mindazonáltal már az is csodálatos, amit ma látunk.
Siamo figli amati. Siamo cittadini del cielo. Siamo viventi per Dio e per sempre.
Szeretett gyermekek vagyunk, az ég állampolgárai, élők Isten által és örökké, zárta utolsó nagybőti elmélkedését a pápai ház szónoka.
Parolin bíboros, imádkozzunk a pápa egészségéért, és keressük a békét kapcsolatainkban. A Szentszékhez akkreditált nagykövetek és a diplomáciai testület tagjai péntek délelőtt 10:30-kor gyűltek össze az apostoli palota Pál kápolnájában, hogy részt vegyenek a szentmisén, amelyet azért kértek, hogy együtt imádkozhassanak Ferenc pápáért. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár mutatta be a szentmisét, amelyen köszönetet mondott azoknak, akik javaslatot tettek a csoportos közös imádkozásra.
Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre, perché possa ristabilirsi e ritornare presto tra di noi.
Ma délelőtt imára gyűlünk össze a Szentatya egészsége érdekében, hogy felépüljön és hamarosan visszatérjen közénk, mondta homiliájában a bíboros, miközben a Szentatyát a római Gemelli kórházban kezelik kétoldalú tüdőgyulladással. Felidézte Ferenc pápa megválasztásának 12. évfordulóját is, amelynek dátuma 2013. március 13-a volt. Parolin bíboros ezután az ima lényegéről és céljáról elmélkedett, mondván, hogy az inkább a szívünk megnyitásáról szól Isten előtt, mint arról, hogy tájékoztassuk vágyainkról, amelyeket ő már ismer. Az ima inkább az a kulcs, amely megnyitja az Úr szívét, mivel megnyitja szívünket, hogy meghalljuk szavát. Áttérve a napi evangéliumra, amely a mennyek országába való belépéshez szükséges igazságosságról szól, Parolin bíboros megjegyezte, hogy Jézus hangsúlyozza annak fontosságát, hogy szeressük fele barátainkat is, még akkor is, ha nem értünk egyet velük. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy még azok is méltók az ítéletre, akik haragszanak valaki másra. A háborúk nem a csatatéren kezdődnek, emlékeztetett a bíboros. Itt kezdődnek, az emberi szívben, a gyűlölet és az ellenségeskedés érzéseiből születnek, amelyet másokkal szemben táplálunk. Noha a diplomácia igyekszik elkerülni a háború kitörését, a béke megköveteli, hogy lefegyverezzük nyelvünket, és keressük Isten akaratát a másokkal való kapcsolatainkban. Parolin bíboros emlékeztette a diplomatákat Jézus kérésére, hogy törekedjenek a megbékélésre, mielőtt Isten tiszteleten vesznek részt. A szeretet tehát elsőbbséget élvez minden más kötelezettséggel szemben, beleértve az Isten tiszteletet is, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. Ezért van az, hogy a kiengesztelődés kötelessége előbbre való az oltáron való felajánlásnál. Felidézte, Ferenc pápa emlékeztette a keresztényeket, hogy kapcsolataikban mindig használjanak három szót: kérlek, elnézést és köszönöm. Ezek a kifejezések radikális elmozdulást jeleznek a konfrontációtól a jó indulat felé, hívta fel a figyelmet a bíboros. Befejezésül a vatikáni államtitkár rámutatott, hogy Isten soha nem kér tőlünk lehetetlen feladatot, hanem mindig megadja a kegyelmet, hogy beteljesítsük igéjét.
Purificati da questa parola del Signore, la nostra preghiera per la salute del Santo Padre acquista nuovo slancio.
Az Úr igéje által megtisztítva, a Szentatya egészségéért szóló imáink új erőre kapnak. Bizalommal emelkednek fel ahhoz, akitől minden jó származik, zárta homíliáját Pietro Parolin bíboros államtitkár, a pápa egészségéért a Szentszékhez rendelt diplomáciai testület képviselői kérésére bemutatott péntek délelőtti szentmisén. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az EKKE delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel a szenvedés mindennapi megtapasztalásáról beszélget.
Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy lassan 25 éves papi szolgálatomat végig gondolva, készülve az ezüstmisére, és úgy visszatekintve, hogy vajon kiknek tudtam segíteni, vagy tudtam-e segíteni a rám bízottak közül legalább néhány embernek. A legnehezebb, hogyha megkérdeznék tőlem, hogy mi volt a 25 év során, akkor azt mondanám, hogy a betegekkel és a szenvedőkkel való találkozás, illetve az olyan kérdésekre való válasz, hogy miért halt meg valaki 11 éves korában, miért kellett autóbalesetes 20 éves fiatalt temetnem. Tehát amikor a szenvedés kérdése szóba kerül, és egyáltalán már maga a kérdés is olyan furcsa, hogy van-e értelme a szenvedésnek, akkor talán még a tapasztaltabb paptestvérek is, hogyha nem egy könyvből megtanult szöveget akarnak visszamondani, hanem valóban egy jól átgondolt és nyilván az évek számával gyarapodó, talán nem tűnik nagy képűségnek bölcsességgel, meg tapasztalattal akarja megfogalmazni, akkor rájövünk arra, hogy minél többet találkozunk a szenvedéssel, annál nehezebb választ adni a szenvedésnek az okára, az eredetére. Elmondhatjuk, hogy persze ősbűn, áteredő bűn, és így tovább. Megfogalmazhatjuk egyik embernél miért van, másiknál miért nincs, vagy miért nem olyan a szenvedés. De valóban ez a kérdés, azt gondolom, végigvonul a vallás történeten is, hiszen már a zsidó nép fantáziáját is foglalkoztatta, hát Jób könyvét elég végigolvasnunk, hogy hát most akkor aki szenved, az bűnös, És akkor Jézusnak helyre kell tenni, hogy nem azért szenved valaki, mert bűnös. Nyilván van egy kapcsolat a bűn és a szenvedés között, de az egyéni bűn és a szenvedés között hát nem biztos, hogy megtaláljuk a kapcsolatot, hiszen csak gondoljunk arra, hogy némely bűnöző milyen jó életet él, idézőjelbe téve, sokszor milyen szenvedésmentes az élete, miközben meg hitét gyakorló, elkölcsösen élő embereknél milyen sok szenvedést tapasztalhatunk. Úgyhogy ez a kis itt hosszabb bevezető azért volt fontos, mert hogy ma erről a témáról szeretnénk beszélni, hiszen egész életünkhöz hozzátartozik, de a nagybőjtben, különösen amikor a Szent Háromnapot ünnepeljük, akkor Jézus szenvedése, Jézus kereszthalála, és a mi szenvedésünk, meg a szeretteink, családtagjaink, meg a háborús újtotta övezetben szenvedők, és sorolhatnánk tovább szenvedése, a sok kérdés vet fel nekünk. Adódik a kérdés, mit tudtok elmondani a szenvedés szóról?
Valóban ez a legnehezebb téma, amiről eddig beszéltünk, és azt tud hitelesen beszélni a szenvedésről, aki átélte. Tehát addig, amíg nem vagyunk ilyen helyzetben, addig fantasztikusan jó tanácsokat tudunk adni, vagy könyvből, vagy saját tapasztalatból, és az átélt szenvedés úgy gondolom, hogy az egyetlen hiteles. Szerencse nekünk van egy példánk, tehát Krisztusnak a szenvedése mindig példa lehet, de amikor az ember találkozik a maga szenvedésével, vagy a környezetben lévő szenvedéssel, akkor az nagyon-nagyon nehezen tudja feldolgozni. Tehát itt hitre és kedelemre van szükség, hogy az ember egyáltalán meg tudja ezt érteni. Én egy nyilván ennek egy egyszerűsített változatára tudok analógiát hozni, tehát azok a legerősebb élmények nálam, amelyek valamilyen nehézséggel, szenvedéssel kapcsolatosak, de most nem konkrétan a szenvedésről mondanék példát, de mégis ugye azt szívesen megosztom a hallgatókkal, hogy a feleségem Meritával mi sportolunk, a sportnak az a lényege, hogy nagyon hosszúkat gyaloglunk, ez a házasság szempontjából is jó, 2-3 órát, hogyha együtt töltünk, akkor nincsenek digitális eszközök, tudunk beszélni mindenről, és amikor mondjuk egy ilyen pesti hosszabb séta kapcsán elindulunk a Ferencvárosból, és eljutunk egészen valahol az Árpád hídnál, az egy 12.-13. kilométer, és akkor megkérdezzük, hogy na most már nagyon fáj a lábunk, most már nagyon nehéz, akkor még egy következő megállót bevállaljunk-e, akkor ebben az évben arra emlékszünk, hogy na akkor még egyet mentünk, de ezekre a standard dolgokra nem. És nyilván ugye egy zarándoklat esetében is, ahol az ember gyalogmegy is azért már fájdalmat érez, és a tűrőképesség túl van. Én úgy gondolom, hogy ilyen jellegű szenvedéssel kicsit edzeni is tudja magát, és közelebb kerül ahhoz, hogy a szenvedésnek, ha picit is, de a lényegét azért meg tudja érteni. Akkor, amikor ugye igazán komoly szenvedéssel találkozik, akkor csak akkor tudja megérteni, hogyha rábízza az Úristen magát, és tudomásul veszi, hogy igazából a szenvedés is ilyen módon az élet része, és ezzel fog majd együtt élni.
Számomra pszichésen nagyon nehéz a szenvedéssel találkozni. Az is nehéz, hogyha az embert magát éri valami, akár egy baleset nekem. Múlt évben, októberben volt egy balesetem, és eltört a keresztsontom több ponton, és fizikailag ez nagyon-nagyon rosszul érintett, de ezen túlmenően igazából a következményeit, nem maga a fájdalom is erős volt, de inkább az, hogy miként határozza meg az embernek a napjait egy ilyen szenvedés, az volt az, ami igazán nehézséget okozott nekem. Egyrészt a már említett napi sétákról le kellett mondani sok-sok-sok-sok ideig. Még mindig nem állt vissza ez a 10-12 kilométeres gyaloglás, így 12 hét elteltével sem. Nehéz, amikor az embernek van egy lendülete, hogy elindul valahova, és úgy éreztem, hogy teljesen, hogy is mondjam, most be vagyok zárva, mert ha tudok is kisebb lépésekben haladni, eljutni A-ból B pontban, de hogy nem az én tempomban, nem, hogy én akarok, akkor ugye érzi az ember, hogy magán kívüli hatalmak és dolgok is meghatározzák, sőt, mi több, azok határozzák meg, és tényleg hálás vagyok a jó Istennek, mert sokkal-sokkal rosszabbul is járhattam volna ezzel a balesettel. De ami engem igazából a szenvedés szenvedésben leginkább lefagyaszt, vagy leginkább megállít, ez az, hogyha hozzám közel állóknak bármilyen szenvedése van, szerencsére még közvetlen hozzátartozóból nem volt olyan sok. Nagypapám 2008-as halála volt egy ilyen mélyebb pont, ő tényleg az ő szenvedését, ha nem is annyira közelről, és nem is annyira intenzíven, de láttuk. Ezek azok, amiket igazán nehezen tudok, hogy is mondjam, nagyon gyakran, még ha fogalmaz vagyok így, Isten kezébe is adni. Tudom, hogy kellene, és ilyenkor imádkozom ezért, hogy sikerüljön is, de hogy ez a nehéz, szerintem. Hát ez az emberi tényező a nehéz, tehát tényleg ott van a teológia, ott van az elmélet, és amikor átültetjük a gyakorlatba, akkor azért az ember sokszor elbukik.
Főként én is kísérőként éltem meg mindezt. Ugye az édesanyám betegségét én már sokszor emlegettem, de egyébként, ha én azt mondom, hogy az édesanyám betegsége, akkor nem erről az időskorhoz kapcsolódó leépülésről van elsősorban szó egyébként, ami ugye most meghatározta az életünket, meg meghatározza, hanem neki egy nagyon komoly mozgásszervi problémája van, amire már 20 éves korában rájöttek, és ez egy folyamatos fájdalmat jelent, és egyébként fura módon egy egyre csökkenő fájdalmat, de végig megy az egész testen és minden ízületen és minden részén a testének, és már amikor nem fáj, akkor igazán életveszélyes. Szóval ez egy nagyon nagy példa volt nekem mindig is, mert erre visszagondolva, hogy igazából ő engem már úgy szült és úgy nevelt fel, hogy ez mindig is ott volt, mégsem azt mondom, hogy egy beteg édesanya nevelt fel engem, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tanítás. Akkor is, hogyha engem ilyen próbatétel közvetlenül nem ért. És látni azt, hogy mennyi mindent meg lehet tenni, és mennyi minden eszköz van saját maga kezében is, és hogy ezzel hogy lehet együtt élni, az nekem egy nagyon-nagyon komoly példa. És ismét Mustó Pétert szeretném idehozni, hogy pont a szenvedéssel kapcsolatban, ami nekem is nagyon nagy témám, és egyébként nagyon-nagyon nehéz téma, tehát bennem nagyon élénken él az a pillanat, amikor még egész fiatalon főiskolásként, ugye egyébként is hittanszakos voltam, hogy szinte volt egy olyan időszakom, amikor állandóan ezt foglalkoztatott, hogy mennyi szenvedés van a világban, és hogy a Föld hány pontján éri szörnyű szenvedés az embereket. És érdekes, mert nem a felé vitt hála jó Istennek el. Ez az egész, hogy jaj, az Isten ezt miért engedi meg, valahogy ez bennem soha nem volt. Talán egyetlen egyszer ugyanígy egy motorbalesetet szenvedett közelebbi ismerősünk kapcsán, hogy most ezt tényleg kellett, de hát közben pedig a kérdés felvetésig jutottam el, meg odáig, hogy nem lehetek én ebben igazán bíró, tehát biztos, hogy tudja az Isten, hogy mit tesz. Szóval, hogy ez az egész fiatalkori gondolkodás is erről, hogy jaj, mennyi szenvedés van a Földön, valahogy hál' Istennek nem elfelé távolított, hanem azt tanította meg nagyon korán, hogy remélem jól érthető lesz, vagy meg tudom úgy magyarázni, hogy érthető legyen, hogy ez nem az én ügyem. Tehát olyan értelemben, hogy nem tudok mindenki mindenhol segíteni, és nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus váltotta meg a világot, tehát, hogy ezt így nem is tudnám magamra venni, és nem is kell magamra vennem, és hogy inkább valóban a közvetlen környezetemben, a rám bízottaknál az eném kerülő szenvedésben próbáljak meg, és akkor itt érnék vissza Mustó Péterhez, hogy azt mondja, hogy mellé szegődni. Mert hogy a szenvedést vagy hárítjuk, vagy másoktól is magunkra vesszük, azért is mondtam el, hogy ezeket úgy végig éltem, és hogy ez a mellészegődés, ez mennyire fontos. És ezt egyébként megtapasztaltam nagyon-nagyon nehéz élethelyzetben lévő barátainknál, családtagoknál is, illetve én magam is, hogy pusztán az, amikor tudtam azt, hogy imádkoznak értem, hiszen Rita idehozta azt, hogy ő olyankor imádkozik, de hogy nekem annak a tudata is, hogy van, aki imádkozik értem, és ugyanúgy én azt, hogy valakiért imádkozom, ezt mindig tudom ajánlani. És ennek az ereje ez nagyon-nagyon nagy.
Thank you.
Placid atyát mindannyian ismertük, ha máshonnan nem, akkor az előadásaiból, illetve a könyveiből, és ugye neki volt az a túlélésnek sok szabálya közül az egyik, amikor a gulágon voltak, hogy nagyon sokan, akik ott voltak, nyilván szenvedtek, nem jó szántukból mentek oda, és hát nem egy örömteli wellness hétvégén vettek részt. De ezen változtatni nem nagyon lehetett. Tehát legalábbis rövidebb, hosszabb időn keresztül ott kellett lenni, és a hideg, meg a magányosság, a családtól való eltávolodás, tehát meg annyi külső-belső szenvedést okozott, és Placid atya akkor tanította arra az ott lévőket, és ezt később elmondta előadásokban is, hogy kezdjék el számolni, hogy azon a napon, amikor egyébként ugyanolyan szenvedéssel teli nap, mint a többi, találnak-e valami kicsi jót az életükben. És volt, amikor Placid atya mesélte, hogy 20-valahányat össze tudtak szedni. Ma nem volt olyan hideg, mint tegnap. Ma nem sérült meg senki a favágáskor. És sorolhatnánk tovább, nem fogyott le senkinek a lába ujja is, így tovább. Hát, hogy amikor a szenvedést nézzük, vagy a szenvedést átéljük, akkor talán egy ilyen túlélési stratégia lehet az, hogy közben keressük, hogy milyen jó dolgokat találunk. Ugyanakkor azonban, és ez lenne a következő beszélgetésünk témája, hogy valójában ezek a külső szenvedések, vagy mondjuk úgy fizikai szenvedések, ezeket az orvostudomány próbálja enyhíteni, ma már nagyon sok lehetőség van arra, hogy azok a szenvedések, amelyek egy betegségnek a következményei, ezeket minél inkább elhárítsuk. Ma már olyan modern fogászati technikák vannak, hogy szinte azt lehet mondani, hogy most már tényleg fájdalommentessé tudják tenni a legkeményebb beavatkozást is, és hát szerencsére a daganatos betegek szenvedésének az enyhítésében is egyre újabb és újabb lehetőségek vannak. Mondhatjuk azt, hogy ezek pozitív változások, hiszen az Isten ránk bízta a világot, hogy a megteremtett világot azt lakjuk be, és mi segítsünk, mi tegyünk jót az emberekkel. Van azonban a szenvedésnek egy másik formája, amivel azt gondolom, hogy sokkal nehezebb megbirkóznunk, vagy megküzdenünk, ez pedig a lelki szenvedés. És a lelki szenvedés az egy olyan szenvedés, amit nem tud a pszichológus orvosolni, nem tud a pszichiáter segíteni rajta. Ehhez szükség van a lelki beteg embernek a hozzájárulására, szükség van a környezetre, és akkor lehet, hogy még akkor sem érünk el semmilyen eredményt. Van nektek bármi olyan élményetek az életben, amikor akár a magatok lelki szenvedését, akár egy másik ember lelki szenvedését tudtátok enyhíteni, és ezt milyen módszerrel tettétek, mit ajánlottátok azoknak a kedves hallgatóknak, akik vagy saját maguk, vagy a környezetükben látják azt, hogy valaki nagyon szenved. És most ne csak arra gondoljunk, hogy egy depressziótól, hanem egyáltalán az életnek nagyon sok olyan területe van, amikor szenvedhet az ember lelkileg.
Én saját tapasztalatom alapján azt mondhatom, hogy a legfontosabb az, hogy nincs egyedül, és hogy így is értékes számunkra, és hogy szükségünk van rá. Én ennek a kifejezését tartom a legfontosabbnak, és ezt szoktam közvetíteni is, hogy ne csak akkor keressük a másikat, amikor jól esik vele lennünk, hogy akár egy munkatársnál, vagy akár egy szomszédnál is, vagy egy távolabbi rokonnál, hogy ne csak amikor építeni tudja az életünket, és hozzá tud tenni, hanem hogy észrevegyük az ő szükségét is, és amikor pedig komoly lelki baja van, sokszor én azt tapasztalom, hogy valóban pusztán a meghallgatás nagyon sokat számít, hogy elmondhatja, mert én nagyon sokszor tapasztalom meg ezt, hogy az embereknek miközben valóban minden elérhető, és minden ott van, és készen van, és százezrekkel tudnak kapcsolatban lenni, akár a közösségi oldalakon keresztül is, valahol mégis rettentően magányosak. És épp a minap mesélt el a férjem is, hogy akivel egy lazább szakmai kapcsolatban van, megbeszélték azt a problémát, ami miatt a férjem kereste meg egyébként őt, és mondta, hogy, és képzeld, így a beszélgetés végére oda tettem, hogy és egyébként hogy vagy? És hogy mivel érezte, hogy ez nem egy formula, hanem a férjemet tényleg érdekli, hogy egyébként vele mi van, mert lehet, hogy most egy egészen más dolog miatt beszéltek, de De hogy mivel nem szoktak beszélni, ezért ő kíváncsi arra, hogy mi van azzal a másikkal, ez a másik ember megosztotta az ő egészen nehéz élethelyzetét, és hogy elmondta neki, és képes volt visszajelezni még ebben a kiszolgáltatott és nehéz helyzetében is azt, hogy annyira jó, hogy most ezt megkérdezted tőlem. És azt gondolom, hogy ez erősítheti bennünk ezt az érzést, meg ezt a kis szenzort érzékenyítheti bennünk, hogy vegyük észre, figyeljünk oda, forduljunk oda a másik emberhez, hogy egyáltalán pusztán elmondhassa. Persze, utána nagyon jó az, ha tudjuk egy picit kifelé vezetni, ebből tovább segíteni, de szerintem önmagában sokszor csak a nyílt odafordulás, az már önmagában tényleg nagyon-nagyon gyógyító lehet.
Nekem is eszembe jutott közben, hogy papéletem során, főleg a gyóntatásban, vagy lelki beszélgetésekben ugye nagyon különleges, sajátos élethelyzetet lehet találni, lehet velük találkozni, és mindig jól meg kell azt érezni, hogy annak az adott embernek ugye mire van szüksége, hogy elegendő-e csupán egy lelki beszélgetés, a csupán szót most egyik idézőjelbe, vagy a lelki beszélgetés mellé szükség van valamiféle szakembernek a segítségére. És annyira jó, hogy még mindig van Magyarországon néhány olyan szakember, legyenek pszichológusok vagy pszichiáterek, akik maguk is gyakorolják a hitüket. És hát nem egyszer előfordult, hogy amikor éreztem azt, hogy itt nem elegendő a lelki beszélgetés, és akkor együtt tudtunk dolgozni egy olyan hitét megélő pszichiáterrel több esetben is, ahová elment az illető, és a szakember megkérdezte, hogy gyakorolja a hitét, hisze Istenben. És azt mondta, hogy ha azt a választ kapta, hogy igen, mondta, hogy akkor 50%-ban már megvan a gyógyulás, mert van, akiben tud hinni és bízni. És aztán majd a másik 50%-ot orvosi eszközzel, papi segítséggel, lelki vezetéssel, meg sok mindennel majd helyre fogjuk hozni. Tehát ezek a lelki fájdalmak, lelki szenvedéseknél talán most már jutott oda a magyar ember is, hogy ez nem egy szégyen, hogyha valakinek lelki fájdalma van, hanem ezt gyógyítani kell, hogy akkor talán csökken Magyarországon is az a sok szenvedélybetegség, amelynek hátterében sok esetben a lelki szenvedés, a lelki fájdalomtól való menekülésnek egy évtizedek óta kidolgozott útja van, amely azonban soha nem vezetett még megoldásra.
Nagyon józanul kell ezt a témát megközelíteni, amit mondtál, ugyanis egyszerre a hitet és a tudományt kell kéz a kézben odavinni ahhoz, akinek segítségre van szüksége. Én egy saját megbirkozási technikámról ugye beszélnék, amikor úgy érzem, hogy most valamilyen szenvedek, akkor mindig a jövőben egy olyan eseményre gondolok, ami majd eljön, és hogyha túl vagyok ezen az adott szenvedésen, az egy akármilyen pici dolog lehet. Én nekem egy fogászati beavatkozás is képes szenvedést okozni adott esetben, akár azért is, mert át kell adnom ott a kontrollt, és akkor már azon gondolkozom, hogy mit fogok majd csinálni, hogyha a ritus olyan kedves, hogy engem mindig elkísér nekem ő lelki támaszom, és az a szenvedése sokkal-sokkal kisebb ilyen szempontból, és akkor már, hogyha azt tervezzük, hogy akkor holnap után mit fogunk csinálni, egy ilyen beavatkozás is. Na de ugye, hogyha valakinek tanácsot kellene adni, és neki nincsen senkije, akkor igazából akkor van felelősségünk. Talán megoszthatok annyit, hogy ugye itt az egyik adásban beszéltem arról, hogy barátaink babát várnak, egy házaspár, és hát nem voltak biztosak, hogy vállalják-e a gyermeket. Mi nem csak imádkoztunk értük, hanem igazából egy olyan keresztény katolikus párterapeutához küldtük el, akiről tudtuk, hogy segíteni fog nekik, és most az az eredmény, hogy egy hónap múlva meg fog születni az a baba. Tehát ez egy sokkal nagyobb eredmény, mint mondjuk én a fogorvosnál, hogy kibírom a szenvedést, de mégis itt kellett annyi tapasztalatunk, hogy legyen, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a kettő együtt járjon. A hit, meg a tudomány, és ahogy fáj a fejem, és beveszek egy fejfejes csillapítót, és ott majd segít ugye a tudomány, de abban az esetben, hogyha nincs ugye ott az Úristen, nincs az a felsőbb erő, az a gondviselés, ami igazából a holnapot fogja jelenteni annak, aki szenved. Tehát itt én egyszerű élményekről beszéltem, de hogyha ott van az Úristen, ott van a megváltás, akkor ez fog igazán nehéz helyzetekből majd engem is kihozni, vagy bárki mást. És valóban a közösségben az odafordulás, tehát hogy szenvedő mellett ne menjünk el.
Igen, itt nagyon nehéz így házaspárként nyilatkozni, mert nagyon sok az azonos így 20 év házasság után, nagyon sok az azonos gondolatunk. Tehát most itt ezen nevettünk, hogy én is ugyanezt szerettem volna részben mondani, hogy valahogy az isteni gondviselés gondoskodik arról, hogy küldi a jeleket, hogy megkapjuk, hogy kinek kell segíteni. Tehát itt a barátainkkal kapcsolatban is nagyon egyértelmű volt, hogy itt valamit nagyon sürgősen lépni kell, hogy az a baba megszülethessen, és tényleg most a napokban találkoztunk ezzel a párra, és öröm volt látni, hogy már a baba neveken gondolkodnak, és tényleg mekkora boldogság az, amivel várják a babát. Másrészt igen, az állatvédelem egy olyan kérdés, hogy egyszerűen így szembe jönnek, és ezért mondom, hogy használható jó dologra is a közösségi média, tehát nem feltétlenül úgymond ördögtől való az egész úgy, ahogy van, mert nagyon sokszor ott kérnek segítséget, vagy egy leégett ház tulajdonosai, vagy egy állatmentő, aki már nem tudom, a 20. macskát fogadta be, és egyszerűen nincsenek meg az anyagi lehetőségei arra, hogy ezt a macskát egyedül vállalni tudja. Ezeket valahogy nagyon-nagyon-nagyon egyértelműen küldi a Jóisten, és ezeket nagyon egyértelműen meghalljuk, de egyébként nagyon-nagyon vékony a jég abból a szempontból, hogy tudok jó segítség lenni, és egyébként erre eszembe jutott a Chapmannek az öt szeretet nyelve. Tehát az, hogy én megyek, hívogatom, bekopogok hozzá, nem biztos, hogy segítség, lehet, hogy egészen másra tudok segíteni. Mindenképpen meg kell nézni, hogy mi az, ami a számára segítség, és nem az én megnyugtatásomat szolgálja. Másrészt, hogyha magam lelki problémáival kapcsolatban pedig eszembe jutott az Égernek a Döntés című kötete, amit egyébként mindenki számára kötelezővé tennék. Ez egy holokauszt túlélő magyar zsidó származású hölgyről szól, ma is élő Amerikában élő pszichológusról, aki ugye túlélte a holokausztot, és itt a döntés arról szól, hogy egy ilyen helyzethez, akár gulág, akár holokauszt, akár a saját kis magunk belső szenvedéseihez miként állunk hozzá, és mit teszünk, hogy döntünk, mihez kezdünk ezzel az élménnyel.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és azt gondolom, hogy a szenvedést azt leginkább majd a feltámadásban fogjuk tudni igazán szemlélni, hiszen majd a következő adásunk a húsvét időben a feltámadásról fog szólni, ahol biztos, hogy fogunk mi magunk is kapni egymástól, és reméljük a kedves hallgatók is tőlünk olyan információkat, amely talán segít majd a kereszthordozásban, és segít a feltámadás megértésében. Köszönöm a beszélgetést Annának, Ritának és Zoltánnak és a kedves hallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és dr. Szűcs Novák Ritával. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után Közelkép című portréműsorunkban Berzevicki Fehér Jánosné prímadíjas hímző és viseletkészítői népiparművésszel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezt követően meghallgathatják az Ekke műsorát, a Liceumi Krónikát. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval, a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel várjuk Önöket a készülékek elé. 2:05-től környezetvédelmi műsorunk szól. A mai adásban Gyula Iván ökológus előadását hallgathatják meg a fenntartható fejlődés kérdés köréről. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megismerhetik Barát Zoltánt, a Gárdonyi Géza Színház színész rendezőjét, az idei Magyar Kultúra Nap egyik kitüntetettjét, majd szólunk az EKKE újonnan alakult művészeti karáról. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Aztán fölvitte őt a sátán egy magas hegyre. Egy szempillantás alatt megmutatta neki a világ országait. Azt mondta: minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mert én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom, ha leborulva imádsz engem. Olvasom a Lukács evangéliumban. Isten nem szünteti meg azt, amit magához vesz. Nem vámpír, aki teremtményeinek létéből él. Nem moloch, aki velük táplálkozik. Isten közelléte nem szünteti meg a teremtmények önállóságát. Nem azért veszi magához, hogy megszüntesse a köztük lévő különbséget. Ellenkezőleg épp azt akarja benne, amiben különbözik tőle. Amikor magához veszi, fel is szabadítja. Isten nem konkurense a világnak. Nem kioltja a nem istenit, hanem ragyogóbbá teszi. Ő nem olyan, mint a fölkelő nap, melynek első sugarától már elhalványodnak a csillagok. Az igazi nagyság nem megy a többi rovására. Nem belőlük él. Nem zsákmányolja ki őket, tiszteli és biztosítja önállóságukat. Istenem, add, hogy fontos ne legyek magamnak. Végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, amin felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. Legyek a drót, min üzenet megy végig, és cseréljenek ki, hogyha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, legyek a hegedű, mely a végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.